Vagy kell valamit csinálni vele? Mit? Jó, hogy megy? Ja, ott elindítottad. Hát, a technika. Oké. Okay. Tehát ott fejeztük be a múltkor, hogy Pétert néztük végig, a bibliai modellét a tanítványságnak, ami egyértelműen megmutatja, hogy ez egy ilyen progresszív folyamat, és nem egy azonnaliságban történik. Tehát igazán nem tudjuk Krisztus uralma alá az életünket az újjászületésünk pillanatában úgy bevinni, hogy minden területét alárendeljük. El tudjuk őt fogadni, mint Isten embert, és ez a megváltás része, hogy fölismerjük, hogy ő Isten és ember, és ezért Úr, de abban az értelemben, mint egy tanítvány, nem tudjuk Úrnak elfogadni, ugyanis föl se ismerjük, hogy életünk melyik területén nem Úr ő. Egyiken se Úr mű egyébként, és ez egy lassú folyamat, hogy az életünk egyre több területén Krisztust Úrrá tegyük, és uralkodni tudjon akár a munkákban, az időbeosztásunkban, az anyagi javaink fölött, a kapcsolatainkban, és bármi másban. És Péternél lehetett látni, hogy minden, tehát többször hívja el a mester, és minden elhívás egy mélyebb kapcsolatra vezet Péternél, egyre mélyebbre hívja, ahogy egyre több tapasztalaton ment keresztül, és még az is látszik, hogy Péter, mikor megtagadja Jézust, akkor ő a legközelebbi tanítvány, ugyanis az összes többi tényleg elhagyta, mert nem ment vele, de Péter még ott is vele megy, és mikor verbálisan megtagadja, akkor nem kerül ki a tanítványságnak az állapotából, hanem egyszerűen ott egy hitbeli próbán elbukik, de hogy a bukások, azok abszolút részei a tanítványság útjának, és utána fölemeli, és helyreállítja, és megy tovább, és egy mélyebb szinten tudja követni a megváltót. És a tanítványság az soha nem egy állapot, hanem csak egy irány, egy irányultság, egy haladás, egyfajta úton, amit a mesternek a keze alakít ki a számunkra, és ebben nekünk nagy felelősségünk van, hogy ebben hogy járunk, és hogy ismerjük meg az Urat, és hogy tudunk minél mélyebb módon ebbe belemenni. És tehát az időszakos bukások ellenére is egy tanítvány az tanítvány. Viszont vissza lehet utasítani mindazt, amire a Messiás elhív minket, és megszűnhetünk őt követni. Tehát le lehet kerülni erről az útról. Ez nem azt jelenti, amit sokszor szoktak mondani, hogy Istennek van egy kijelölt ösvénye számomra, és ezt nekem fel kell ismernem, meg kell találnom, és ha nem találom meg, akkor szó nincs erről. Istennek A, B, C, D, E, F, G, H megfelelő ösvénye is lehetnek. Tehát Istenben hihetetlen szabadság van, hogy a tanítványságon belül mi hogyan követjük őt, és hogy ezt, azt, amazt a missziót fogjuk szolgálni, segíteni, tehát Isten nem akar megrajzolni eltéveszthető utakat, viszont egyre beljebb akar vinni a követésben, és ebben nagy szabadságban, legalább akkora, mint ahogy reggel eldöntjük, hogy kávét vagy kakaót iszunk, amit Isten szintén nem fog megrajzolni számunkra. Tudom, hogy ez vicces példa, csak azért mondok ilyen vicces példát, mert az ember néha hajlamos azt hinni, hogy nagy dolgokban Isten nagyon kijelenti pontosan, és ha nem ismerem föl és elvétem, akkor hát mi történik. Kis dolgokban meg eszünkbe se jut, hogy ezen görcsöljünk, hogy most mit akar Isten, hogy ezt igyam, vagy azt igyam, nem, hogy ezt a ruhát, vagy azt vegyem föl. Isten abszolút tökéletesen kijelentette erkölcsi törvényekbe magát, és abszolút nagy szabadságot biztosít az élet sok területén, viszont a bármi irányba is megyünk az élet sok területén, azt úgy akarja, hogy ezt a vele való közösségben és egyre mélyebb elkötelezettségben tegyük. És ha ő akar valamit tőlünk, az biztos észre fogjuk venni, azért nem kell aggódni. Tehát, mint ahogy Pál nem aggódott azért, hogy ő észrevegye, hogy ő ki lesz majd Isten, elég jól elintézte, hogy Pál az legyen, aki lett, tehát nem neki kellett görcsölni, hogy felfedezze. Nem is beszélve Jónásról, aki meg tudta, hogy mit akar Isten, és rohant az ellenkező irányba. Tehát azért, ha Isten valakitől akar valamit, akkor szerintem abban bízhatunk, hogy Istennek megvannak az eszközei, hogy az a valaki észrevegye ezt, ezért nem kell görcsölni. A kapcsolatot azt lehet építeni, és a tanítványságban lehet egyre mélyebbre menni. És ugye a tanítványságban, mint már ezt most többször mondtam, két nézet van, és az úgynevezett drága kegyelmi nézet, vagy ez szembe van a olcsó kegyelem, ezek ilyen negatív fogalmak, különböző teológiai rendszerek akasztják egymásra ezeket a fogalmakat. A Biblia nem minősíti igazán a kegyelmet, az kegyelem. Mondjuk azt mondja, hogy nagyobb kegyelm, Isten nagyobb kegyelmet ad, vagy bővölködő kegyelmet ad. Sokan úgy gondolják, hogy így ez a drága kegyelem a válasz az egyházban lévő problémákra, tehát hogy a hívők világiasak, apatikusak, nem foglalkoznak a dolgokkal, kicsit olyan az egyház, mint a laodiceai gyülekezet, hogy se nem hév, se nem hideg, hanem langymeleg. És vannak, akik úgy tanítanak erről a témáról, hogy a hívő az fizesse meg az árat, alávetettséggel és engedelmességgel. Például valaki így fogalmaz, bocsánat, mert angolból fordítom vissza, hogy ahogy bemutatjuk Krisztust és az evangéliumot, ugyanolyan hangsúlyt kell tennünk arra költségre, amiben Krisztus követése kerül, és a bűnösöket abszolút föl kell hívnunk arra a bűnösök figyelmét, hogy ahogy válaszolnak az evangélium üzenetére és a megbocsátás üzenetére, fölismerjék ezt a tényt, hogy ez egy rendkívül drága és, hogy is mondjam, tehát költséges dolog lesz. És meg kell nekik magyaráznunk, hogy az ingyenes megbocsátás mindenükbe fog kerülni. Én azt gondolom, ez egy életveszélyes nézőpont, mert gyakorlatilag egy nem hívő nem tudja fölfogni azt az árat, ami a tanítványságnak az ára. És hogyha az ingyenesség mindenbe kerül, akkor ez nem ingyenesség. Tehát, hogy én számomra ez egy nagyon idegen megközelítés. Egyébként, ha valaki tudni akarja igazán, ez a kálvinizmus, vagy a nagyon strict, vagy a hiper-kálvinizmusnak a gondolkodásmódja, az uralom teológiájának a gondolkodásmódja, ez a megközelítés. A másik irányzat, amit hát angolul ugye ezt az olcsó kegyelemnek szokták csúfolni, biblikusan én inkább az ingyen kegyelemnek nevezném. Nem ugyanaz a két dolog, mint ha valaki újjászületik, és utána a tanítványként elkötelezi magát. A megváltás az magába foglalja, hogy egy bűnös elfogadja az örök élet ingyenes ajándékát, és a bűneinek a bocsánatát hitáltal, viszont a tanítványság az már a hívő válasza a kegyelemre. És magát áldozza Istennek élő áldozatul, engedelmességben és alávetettségben. Tehát a megváltásban Krisztus kifizette az árat, a tanítványságban pedig a hívő fizeti ki az árát a tanítványságnak. A megváltás ingyenes, a tanítványság költséges. Mivel a kettő nem ugyanaz, csak ezért nincs ellentmondás. És csak így lehet helyes motívumból valaki tanítvány, hogyha ezt szabadon teszi. És az ingyenesség, az ingyen kegyelem alapján teszi. A helyes motiváció azt gondolom, hogy csak ebből a nézőpontból tud megvalósulni, különben mindig ott lesz az az érzés, hogy én valamit vagy visszafizetek, vagy valamit vagy bebizonyítok, hogy én meg vagyok váltva, vagy valamit meg akarok szerezni. Ugye ez a három fő teológiai irányzat különben. A katolikusok a cselekedeteket úgy teszik hozzá az üdvösséghez, hogy nem üdvözülhetsz, ha nincsenek cselekedeteid, ezért van a hétről hétre való gyónás, menni kell, tenni kell, jól láttam a családomban, ahol sose tudták az emberek, hogy eljutnak-e valaha arra a pontra, amit üdvösségnek neveznek. A világ vallásai ilyenek, ehhez nem kell hívőnek. Igazán ehhez nem szükséges a megváltás és a kereszténység. A általános kálvinista megközelítés az, hogy üdvösséged van, igen, de csak akkor, ha úgy nézel ki. Ha nem úgy nézel ki, akkor soha nem is volt. Most nagyon leegyszerűsítem természetesen. Ebben megint az jön be, hogy valamit ugyan ingyen kaptam, de utána az én felelősségem, hogy minden áron ezt bebizonyítsam. De akkor hol van a szabadsága az egésznek, amire azt mondja Pál, hogy tehát szabadságra vagyunk elhívva. Hol vagyunk kivásárolva a bűn rabszolgapiacáról. Hogyha egy újabb olyan fogságba megyek bele, ahol onnantól kezdve szabad voltam a megtérésem pillanatában, de onnantól kezdve megint fogoly leszek. Persze Krisztus fogja leszek a tanítványságban, de az az én döntésem lesz már ilyen formán, hogy válaszolok az ő elhívására. A harmadik megközelítési mód pedig, aki azt mondja, hogy igaz, üdvösséged volt, de ezt neked meg kell tartanod, és a folyamatosnak kellene a dolognak, vagy a cselekedeteken keresztül, vagy a kicsit jobb, hogy is mondjam, azt mondja, nem cselekedetekkel nyilván nem lehet megtartani, de hogyha hited egyszer megszűnik, akkor elveszted azt, amit egyszer megkaptál. De ez ugyanoda vezet, ez a három fő megközelítés, amit én elutasítok mind a hármat. No, és akkor nézzük, hogy milyen feltételeket látunk a tanítványsággal kapcsolatban. Egyébként azokat a feltételeket mindenki általában hasonlóan érti, abban nincs különbség. A kérdés az, hogy ezt mihez kapcsolja, amiről most az elején beszéltem. És ezek a feltételek ott jelennek meg leginkább, mikor Péter megvallja a megváltót, mikor megkérdezi Jeshua őket, hogy kinek tartanak engem az emberek, és ti kinek tartotok engem, és Péter adja meg a helyes válasz, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ugye Péter itt megkapta a legfontosabb kijelentést, amit ugye a tanítványok fölismertek, legalábbis a 12-ből 11 mindenképpen, és utána nagyon érdekes, hogy ugye ebbe a kontextusban Jézus elkezd beszélni arról, hogy neki szenvednie kell, és meg fog halni, és mi az ő útja, és mi az ő tanítványságának az atyától ráhelyezett útja, és a Péter látszik, hogy nem érti az árnak a kifizetését, mert Jézus is kifizeti az árat, ha valaki kifizette, akkor ő nagyon kifizette az árat, és Péter azt mondja erre, hogy ments Isten, Uram, hogy ez legyen veled, hogy te neked ezt kelljen tenned. Mire azt mondja Péternek, a első apostol és pápának, Jézus ott azon a szent helyen, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkodol. És ebben a kontextusban ezután kezd el beszélni arról Jézus, hogy mi az a tanítványság. És ekkor mondja azt, hogy a tanítványének, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val? Ha vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az emberek fia eljön, az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Ez a Máté 16-24-27. És akik azt gondolják, hogy egy tanítvány az csak úgy megszületik, tehát egyé teszik a tanítványságot az üdvözüléssel, azt tartják, hogy amiről itt Jézus beszél, ezek egy evangelizálási alkalommal hangzanak el. Igazán, mint mondtam, itt a kontextus kapcsolódik Jézus halálához és feltámadásához, Péter feddéséhez, amely ugye megmutatja, hogy neki szenvednie kell, és meg fogják ölni Isten terve szerint, és Jézus számára volt egy ár az, hogy beteljesüljön Isten akarata, és megdicsőjön. És Péter megfeddéseit azért történik, mert tagadja, hogy az Isten ilyen árat követelne. És ezután következnek ezek a feltételek, itt Máténál, vagy Lukásnál és Márknál is látjuk ezeket, hogy mi az az ár, amit meg kell fizetnünk követvén Isten akaratát, hogy teljességre jussunk, és osztozzunk Krisztus dicsőségében. És itt már közeli az Úrnak a halála és a távozása, és az ő megdicsőülésének a fényében ezek a feltételek mutatják az utat, amelyen keresztül Isten akarta teljes mértékben, ami Isten akarata teljes mértékben megvalósulhat majd a tanítványok életében is. Tehát itt mutatja ezt meg. Ez nem a szolgálata elején van, hanem ez már közel van a végéhez. Van egy olyan nézet, ezt csak zárójelben mondom, aki ezt a fajta tanítványságot csak ahhoz érti, mikor a mester ott volt a földön. Tehát, hogy ugye a tanítvány az, aki konkrétan lát valakit, és azt követi. És van egy ilyen része a tanítványságnak, hogy tanítványmester. De ezt nem a 3,5 év elején mondta ezeket a feltételeket, hanem akkor, miután nem sokkal, pár nappal múlva már jön a Jeruzsálem és a keresztre feszítés. Tehát furcsa lett volna, ha ez arra 3,5 évre koncentrálódott üzenet lenne kizárólag. Erről nincs szó. És ugye itt a hallgatóság egyrészt a 12, tehát a 12-nek beszél, de itt van a sokaság is, aki ott van körülötte, vagy a kíváncsiak, annyira legalábbis kíváncsiak, hogy valamilyen módon kövessék, és sokszor a Biblia lelkes követőként karakterizálja ezeket az emberek, akik taníthatóak, szimpatizálnak a messiással, úgy tűnnek, mint a hívők lennének. Lukács szerint mindenkihez beszél, mikor ezeket a feltételeket mondja, és viszont Lukács 12.1 szerint először a tanítványait tanítja a megszámálhatatlan sokaság között. És amennyiben itt Jézus a 12-t célozza meg leginkább, ugye ebből 11-en már mindenképpen hívők, és még ott van körülöttük a tömeg, sokan szimpatizálnak vele, akik hallják. De jogosan feltételezzük itt azt, hogy olyanokhoz szól ezekkel a feltételekkel, akik mélyebb kapcsolatban állnak már vele, és hogy nem kizárólag a megváltásról beszél, mikor ezeket a feltételeket elmondja. Igazán nem lenne értelme annak, hogy a szinoptikusok Márté, Márk és Lukács a tanítványokra fókuszálnak elsősorban, ha az igék a megváltás feltételeit tartalmaznánk. Azt várnánk, hogy a megváltás feltételei az első találkozáskor hangozzanak el, és ne két évvel mondjuk azután. És az igék vizsgálata azt mutatja meg, hogy a hívő életre vagy a megváltásra alkalmazhatóak ezek a feltételek, és ezt fogjuk látni. És akkor nézzük, hogy mik a feltételek. Tehát, mit mondtam, ezt a Jézus közelgő halála fényében kell ezeket értelmezni és megérteni. Ahogy neki belekerül, amibe kerül, hogy az atya akaratát kövesse, ugyanúgy megmutatja azt az árat, hogy mibe kerül a tanítványoknak az ő követése. És a feltételek mindazoknak szólnak, akik utána akarnak menni és követni őt. És nagy különbség van a között különben, mikor Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám. És ez az üdvösségnek az elhívása, vagy mikor azt mondja, hogy jöjjetek utánam. Tehát a kettő nem ugyanaz, mert mindenki ez mondja, hogy jöjjetek én hozzám, de mikor a tanítványokat hívja, akkor azokat egy személyes, speciális követésre hívja el. Tehát nem az üdvösség elhívása. Az első, amit hallunk, ez a tagadja meg önmagát, amit itt mond. És igazán ezt legjobban abban a kontextusban érthetjük meg, ahogy ő is megtagadja igazán önmagát, mert alárendeli a vágyait és az akaratát az atya akaratának, és a magunk megtagadása annyit jelent, hogy Isten dolgaival törődünk, vagy foglalkozunk a saját dolgaink helyett. És a messiásnál ez leginkább a Getsemáné kertben csúcsosodik ki, amikor az az imája, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És máshol erről tanítottam sokat, és most csak annyit erről, ez a pohár, az a pohár, hogy amit nem akar, nem a keresztre nem akar menni, mert azért jött és mindig elmondja, és nem a szolgálatot akarja végrehajtani, hanem az a pohár az, hogy 3,5 órára kereszten el volt választva az atyától, és neki ilyen tapasztalata soha nem volt. Tehát 3,5 óra történik a kereszten, amikor ő Istent nem atyának, hanem csak Istennek nevez, és azt mondja, hogy miért hagytál el engem. És ez a kapcsolat helyreáll a 3,5 óra végén, mikor meghal, mert azt mondja, hogy atyám, kezedbe teszem a lelkemet. Tehát a pohár erről szól, és ezért imádkozik, hogyha lehetséges, ez ne legyen így. Tehát nem, van egy rettegés van, és majdnem meghal a Getsemáné kertben, azért jön ki vér a verítékkel a testén keresztül, és ezért jönnek angyalok, és szolgálnak neki, és segítenek, még az üzenetet is hoz neki, és aztán ugye megerősödik ebben. Tehát neki ez a tanítványságának azt hiszem a legkritikusabb pontja, ahol imádkozik valamiért, hogy ne úgy legyen, de mindazáltal az atya akarata legyen meg. És ezt nem lehet félvárról nézni, hogy neki is volt ilyen pontja. És hogy az Isten nemet mondott az erre az imára, azért tegyük hozzá. Tehát, hogy Isten válaszol az imákra, csak az ima válaszok néha az, hogy nem. Nem mindig az, hogy igen. Tehát nagyon sok mindent tudunk kérni, és az ember általában hajlamos a kéréseinek a jelentős részét a vágyai irányába megfogalmazni. Az már egy magasabb szint, hogyha az imáimban Isten akaratát keressük ebből a szempontból, és itt ez egy legmagasabb fokú szintje ennek. Következő, amit mond, vegye föl keresztjét. És a kereszt fölvétele ebben a kontextusban azt jelenti, hogy elviselni vagy elszenvedni bizonyos nehézségeket, azért, hogy képesek legyünk Isten akaratát tenni, ahogyan Jézus is ezt teszi, és a keresztre megy. És igazán a tanítvány olyan lesz, mint azok, akik viszik a keresztjüket, mert alá vannak vetve egy olyan magasabb tekintélynek, ami elől nincs menekvés és nincs kibúvás. Ha ez nem hívőhöz szólna egyébként, akkor az evangélium azt jelenteni, hogy készek kell lenni meghalni Jézusért, de az nem ez az evangélium. A szenvedés cselekedetei nem részei a megváltásunknak. Igazán a nem hívő nem veheti fel a keresztjét, ugyanis a nem hívő az halott a bűneiben. Lukács említi a naponta kifejezést, és ebből látszik, hogy ez semmiképpen nem a megváltás keresztjére vonatkozik. Minden nap nem lehet ezt megtenni, nem tudjuk minden nap megváltatni magunkat. Ha a megváltó hitet jelenteni ez, amiről itt szó van, akkor az azt jelenti, hogy minden nap kellene újra és újra belevetni a megváltóba a hitünket, és üdvösségre jutnunk. De ez nem így történik. A megváltás az egy adott ponton történik meg az életünkben, mert elpecsétel minket a Szentlélek, regenerál Isten, és örök életet ad, ami nem vehető el. sehol nem találunk ilyen feltételt a megváltás feltételeként. És tehát a párhuzam a kereszttel nem az, hogy az a típusú kereszt, amit neki kellett elszenvedni, tehát nem a megváltásunkért kell fölvenni a keresztünket, hanem a kereszt itt az alávetettséget jelenti egy felsőbb hatalomnak, ami az abszolút engedelmességet jelenti. És ahogy ő Róma hatalmának alá lett vetve, és nem volt menekvés, ugye a kereszt az ott mindenki szemlélő számára ezt fizikálisan és szörnyű módon kifejezte, ugyanúgy azt mondja, hogy a tanítványság útja egy ilyen út, hogy egyre inkább alávetjük magunkat az ő akaratának, és fölvesszük naponta a keresztünket. Aztán mondja, kövess engem kifejezést, ezt már láttuk korábban, ez egy tanítványságra vonatkozó kifejezés, a mester és tanítvány viszonyára vonatkozik, a követni valakit az egy folyamatnak a része. Ehhez időre van szükség, ebbe folyamatosan növekszünk. És legjobban a folyamatosan elkötelezett életstílus az, ami leírja ezt a kifejezést. Aztán írja, hogy elveszíteni az életét. És ez egy összegző módon magyarázza meg, mit jelent megtagadni önmagunkat, felvenni a keresztünket és követni Jesuát ebbe az alávetettségben. A háttér az, hogy Jézus fizikailag is elveszti az életét, és metaforikusan a tanítvány is elveszíti az életét Isten akaratával szemben. Ha azt választja, hogy nem tagadja meg magát, és nem követi Isten akaratát, hanem a saját önző világi vágyait valósítja meg, akkor elveszíti a lelkét. Itt néhányan arra következtetnek, hogy a megváltásról vagy az örök életről beszélne. De a megment, megvált ige, az nem mindig az örök megváltásról szól, ennek egy sokkal általánosabb jelentése van ennek a kifejezésnek, és itt általános értelemben használja. A megmenekül az azt jelenti, hogy megszabadul valamilyen veszélytől, és ahogy az élet sem jelenti automatikusan és kizárólag az örök életet, Lukácsban azt mondja, hogy ugye megmenti magát, és itt nem az örök, itt egy fizikai megmenekülésről beszél, a kifejezés gyakran vonatkozik az írásban az ember fizikai életére. Tehát a kontextus sem a megváltás kontextusa, és az elveszíteni kárt vallani igék általános jelentését kell néznünk. Kárt szenvedünk valamiben, valami lerombolódik, valamit elveszítünk. Tehát egyértelmű, hogy amikor Jézus ezt mondja, hogy elveszíti értem az életét, ez nem az örök kárhozatról beszél, akkor sem, tehát ott értjük. Pontosan, mert utána mondja, hogy megtalálja az életét. Tehát itt arról van szó, hogyha tanítványként egyre mélyebben haladunk, akkor tudjuk csak az ő szerinte való életet megtalálni. Erről beszél. Azt mondja, ha valaki szégyel engem, az nem lehet az én tanítványom. Azt mondja, azt én is szégyelleni fogom. És ez összecseng a megval és a megtagad kifejezésekkel. És Márk 8.38-ban azt mondja, valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzetség között. Tehát ez arra utal, hogy valaki szégyelli a világban, és a világgal azonosul, annak a következményeit el fogja szenvedni. A Máté 10.32-33-ban ezt olvassuk, valaki vallást teszel rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt a mennyei atyám előtt. És itt azt tudatja Jézus a tanítványaival, hogy bárki, aki azonosul vele, az jutalmát nyeri, aki viszont nem, azt ő is megtagadja az atya előtt, de ez nem a megváltásnak, vagy az örök életnek a megtagadása, hanem összevetve az igéket, világos, hogy itt valaminek a megfizetéséről, vagy a jutalmakról, vagy a nem jutalmakról van szó, ami a Krisztus ítélésszőke előtt történik. Tehát Máté azt állítja, hogy Jesua az eljövetelekor megjutalmazza a tanítványokat a cselekedeteik szerint. Mivel a cselekedetek jutalmazása kérdés, nyilvánvaló, hogy ez nem a megváltás leírása. A megfizet kifejezés nem tartalmaz önmagában a pozitív vagy negatív jutalmat, mindkettő lehet. Megfizet neki a cselekedetei szerint pozitívan vagy negatívan. A negatív, ugye, amit máshol Pál úgy fogalmaz, hogy aki szénát, szalmát, pozdorját gyűjt, azok elégnek, de akik aranyat, ezüstöt, azok pedig megmaradnak, és a tűz megpróbálja azt. De ez a Krisztus előtti ítélőszéknek a jutalmazása, és nem a nagy fehér trón ítélete. Ez két különböző dolog. Ezek a legfontosabb feltételi a tanítványságnak, és összefoglalva tehát, ja még ugye annyit mondtam a jutalmazásnak, például a 2 Timóteus 2.12 szerint az uralkodás, a vele való uralkodás, ez egy speciális jutalom, nem automatikus. És az eddigi feltételek összefoglalása, tehát mindezek megjelennek a tanítványok, születnek pozícióban is, mint a megváltás feltételei, ami azt gondolom, hogy abszurdum. Maguknak a igéknek a jelentésében nincs nagy különbség, abban egyetértés van. Az eltérés abban jelenik meg, hogy ezt hogy alkalmazom és mit mondok róluk. De azt gondolom, nem lehet elvárni hitetlen bűnösöktől, hogy megértsék Jesuá áldozatának a teljes jelentőségét, és elfben ezek a feltételek bárkit képesek kizárni a megváltásból, amit itt látunk. Nem csak egy érkező bűnöst, hanem egy 20 éves keresztényt is képesek lennének kizárni a megváltásból. És Jesuá tanítása a tanítványságról szolgálata vége felé történik, mint mondtam, tehát elsősorban a tanítványainak szól, mélyebb elkötelezésre hívja követőit, a saját elköteleződése példájával. Hát ha még bírjátok egy kicsit, akkor befejezem, még van egy második része, mennyi? 11:40? Hát akkor még egy 10 perc szerintem talán belefér. Még kitartotok velem? Vagytok ebben a kicsit húzós üzenetben? Tehát még egyéb feltételeket is mond, és ezek elég érdekes kifejezések, és itt sem ezeknek a kifejezéseknek a magyarázata a fő eltérés, hanem az a kérdés, hogy ez hívőkre vagy nem hívőkre vonatkozik, vagy alkalmazzák. Itt van ez a meggyűlölni a családját kifejezés Máté 10:37-ben, és ez önmagában is egy nehéz kifejezés, mikor azt mondja, hogy ha nem gyűlöliktek meg vagy azt mondja, hogy apádat, anyádat, vagy a családodat én érettem, akkor nem lehetsz a tanítványom. És Máté még azt is mondja, hogy eljött és megosztotta a családokat, ez itt elsősorban a zsidó családokra vonatkozik, mert a zsidó családok jelentős része várta a messiást, de egy Rómától való szabadító messiást várt, aki a messiási királyságot hozza el. És érdekes módon egy olyan messiás érkezett, aki először a messiási királyságról beszélt, csak Izrael vallási vezetősége ezt elutasította Máté 13-ban, és utána kezdte el hirdetni a titkos királyságot, ami kizárólag a szívekbe jelenik meg és az egyénekben. Tehát mivel Izrael nemzeti szinten elutasította a messiás első eljövetelét, ezért Izrael nemzeti szinten a második eljövetelénél fogja elfogadni a messiást, és ezt nagyon lényeges megérteni a messiás szolgálatában, mert ennélkül értelmetlen dolog, hogy akkora fordulatot vesz a szolgálata, amekkorát vett. Miről van szó itt a meggyűlölnénél? Itt ez egy egyszerű zsidó kifejezés arra, hogy valamit választok, és valamit nem. Ahogy Isten Jákobot szerette, és Ézsau gyűlölte, ez nem azt jelenti, hogy gyűlölte Ézsaut, mert Ézsaunak is nagy áldásokat adott egyébként, bár Ézsai maga utasította el azokat a dolgokat, amiket Isten adott volna neki, hanem azt jelenti, hogy arra a szolgálatra, ami a magvonala, Ábrahám, Izsák, Jákob, és tovább egészen a messiásig, arra Jákobot választottak, és nem Ézsaut. És hogyha te bemegy egy boltba, és két kedves áru van előtted, és kiválasztod az egyiket, és ott hagyod a másikat, akkor az egyiket szereted, a másikat gyűlölöd ebben a zsidó gondoskodásban. Ennek nincs érzelmi vonatkozása abba az értelemben, hogy mi halljuk ezt, tehát nem ilyen módon kell lenne meggyűlölni bárkit a családunkban, hiszen maga a tíz parancsolat is benne van a szülők tisztelete, tehát nem mond ez ellent ennek. Itt egy választásról van szó, és azt mondja a messiás, hogy a tanítványság választásában őt kell az első helyre tenni. Aztán beszél az elhagyniról, és az elköteleződést akkor vagyunk képesek véghez vinni, hogyha bizonyos dolgokat el tudunk hagyni. Itt a király és és az építőnek a példája van egyébként az elhagyninál leírva Lukás 14:33-ban, és akik nem gondolták át eléggé, hogy képesek legyenek véghez vinni az elköteleződésüket, ez a hívőkről szóló példázat, mert nem mérték fel megfelelően, hogy mivel jár mindaz, amit tenniük kell. Aztán van az egy ilyen pont a János 8:30-31-ben, hogy megmaradni az ő beszédében. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és ezt most nem veszem részletesen szemügyre, bár készültem, ez lenne a mai tanításnak a legnehezebb elemzése, de most ezt ettől megkímélek titeket, hanem arról van csak szó, hogy itt már önökhoz beszél, akik már benne vannak a beszédében, és azt mondja, hogy maradjatok ebben meg, és a ti az hangsúlyos, és itt hívőkhöz beszél. Ez egy nagyon nehéz rész, ez a 8.31, mert együtt látunk hívőket, nem hívőket, és a János Evangélium a film különben nagyon jól mutatja meg a különböző embercsoportokat, akikhez itt beszél ebben a részben. Tehát ez a tanítványsági feltétel nem lehet nem hívőkhöz szóló felhívás, és mint mondtam, ez a hangsúlyos ti személyes névmás, ami megkülönbözteti a itteni hívőket a többi zsidótól. És a felszólítás nem az, hogy lépjenek bele a beszédeibe, hanem az, hogy maradjanak meg benne, vagyis hogy folytassák vele, amit elkezdtek. Ez azt mutatja, hogy már benne vannak, és a megmaradás feltétele az, hogy az igazság további ismeretének és a megváltóban megszerzett nyugodalomnak a valósága az meglegyen az életükben. No, foglalván össze ezeket a még plusz pontokat, tehát azt látjuk, hogy ezek a pontok hívőkhöz szólnak, igazán nincs semmi bizonyíték arra, hogy ezek nem hívőkhöz szólnának, és hogy a tanítványság az egy költséges dolog, de csak a kegyelembe kapott megváltás alapján lehet helyes motivumokkal felvállalni ezeket a dolgokat. És biztos és elvehetetlen alapon képes a hívő növekedni a tanítványság egyre intimebb hívásában, és lefektetni mindent a messiás követésében. És nem szabad elfelejtenünk, hogy mindez ugyanúgy Isten kegyelméből fakad, és az ingyenes megváltásából. És hát egy rövid végső összefoglalás még, tehát láttuk a tanítványság terminológiáit, láttuk a modelltanítványt, láttuk az elhívás különböző szintjeit, megállapítottuk, hogy ez egy életre szóló utazás, nem egy pillanatnyi állapot. Még Pál is úgy mondja, hogy törekszem a cél felé, és még nem gondolom, hogy elértem volna. És itt nem a megváltásáról beszél, hanem az ő személyes elhívásáról, az ő tanítványságáról. És bár láttuk, hogy néha általánosságban a hívőket mindenki tanítványnak nevez a kifejezés, különösen az abcselben, az nyilvánvaló ebből a mai vizsgálatból, hogy a teljessége a tanítványságnak az, amikor a hívő teljesen alárendeli magát a messiás igéjének, és a messiás lesz az Úr az élete minden területén. Tehát világos különbséget látunk az elkötelezett tanítványság és a megváltás között. Ugye a megváltás ingyenes ajándék, az intim tanítványság az egy rendkívül drága dolog. A megváltás elsősorban Isten akaratát mutatja az ár kifizetésében és a megbékélésben. A tanítványság viszont magába foglalja Isten teljes akaratát ránk vonatkozóan. A megváltás feltétele a hit a tanítványságé, az, hogy benne maradjunk, engedelmeskedjünk, megtagadjuk magunkat, felvegyük a keresztünket, kövessük, elveszítsük az életünket, meggyűlöljük a családunkat is akár, most idézőjelben, hogy magyaráztam a gyűlöletet. A megváltás egy új születés, a tanítványság egy életen való növekedés. A megváltás a messiás bevégzett munkája kereszten minden emberért. A tanítványság a hívő felelőssége, hogy felveszi nap mint nap a keresztét Krisztusért. A megváltás válasz a messiás halálára és feltámadására. A tanítványság viszont Krisztus életére adott válasz. A megváltás meghatározza az örök sorsunkat, a tanítványság meghatározza az örök és időszakos jutalmainkat. A megváltás hitáltal történik, a tanítványság hitáltal történik, cselekedeteken keresztül. Tehát a különbség ugyanaz, mint hogyha teológiailag tanulnánk a megigazulásunkról és a megszentelődésünkről. Nem buzdítunk valakit megszentelődésre a megigazulása előtt. Fölösleges lenne nem hívőket szentségre buzdítani. Egyébként a vallás az pontosan ezt teszi. Minden a világban levő vallás az embereket jobbá akarja tenni a megváltás nélkül. Erről szólnak a különböző vallások az egész világban. Ezért ehhez nem kell kereszténység. A megigazulással jön a lélek ereje, hogy véghez vigye a megszentelődést. És hát erről rengeteg vers tanít, például ugye a Róma 12.1 az egyik legismertebb. És nézzük meg befejezésről a Titus 2.11-12-t, ami azt mondja, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Tehát a megváltásba kapott kegyelem az alapja a további elköteleződésnek, és nem fordítva. És itt Pál olyan igét használ, a tanít, aminek az a jelentése, hogy a gyerekeket tanítjuk, tréningezzük. Ebből az görög igéből származik ez a kifejezés. És a kegyelem, ha megkapjuk, akkor az éretlen hívőt tréningezi, megragadja és szentségre tanítja. De ezt valós módon a kegyelem tudja csak megtenni. És ezek az intések a kegyelemre alapozva fölöslegesek lennének, ha az elköteleződés a megváltás előtt történne. Az elköteleződés a hívőknél lehetséges, ezért tanítványnak nem lehet születni, hanem tanítványá lehet válni. És ebben mindenkinek benne van a saját felelőssége. Amen.